Kegyelemnektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, az első Isten tiszteletét 123. énekünkkel indítaníts, Uram, kérdi taníts, gyermeki hintel, ó, kérdi taníts. Indíts fel szívemet, buzduljon fel, neked gyűjteni lelkeket. Kérni tanít. 123-as. A német egyház Hitler kiszolgáló politikája és a nemzetszocializmus elé valva hai alapozását Hitler politikája mellé megfogalmazott egy kornak megfelelő hitvallást, amely szükséges ahhoz, hogy az ember keresztények vallassa magát. Ez az úgynevezett hitvalló egyház, Karl Barth, a modernkori nagyszerű teológus vezetésével reformátusok, luteránusok, unitán egyházak, azon képviselői írták ezt alá, akik valami más szerettek volna, ha egyház küldetésétként megfogalmazni, mint azt, hogy a regnáló politikát kiszolgálják. Úgy érezte több lelkész teológus, nem csak Magyarországon, hanem Európában szerte, hogy eljött az ideje annak, hogy szót kell emelni egy olyan fajta politika ellen, amely nem csak Magyarországon, de szerte a világon egyre markánsabbá válik, és valami olyasfajta testet ölt, persze a kornak megfelelő tünetekkel és ruhákkal, amely 1934-ben életre hívta a bármennyi nyilatkozatot vagy hitvallást. Szeretnék egy rövid részletet ebből imádság előtt felolvasni, illetve hirdetni azt, hogy aki szívesen részt vesz ezen az ünnepélyes aláírási ceremónián, azt szeretettel várjuk Dankó utcába 14:30-ra ma, a Bonhoeffer szobor elé, illetve a Karány terembe, ahol előadások lesznek. Ezt a nyilatkozatot hitvallás bővebben elénk várják, illetve aláírásunkkal egyetérthetünk vele, vagy csak érdeklődőként jelen lehetünk. Én aggodalomtól hajtva, felelősség teljes tudatában gyűltünk össze 2019. október 14-ékkel között. Bocsánat, csak én ügyetlen vagyok a telefon kezelésben, és valamit megmondtam, ezért szoktam mindig Sándort megkérni, hogy telefont kezelje. Hát akkor majd innen fogom. Október 14 és 17 között Budapesten különböző felekezetekhez és kultúrákhoz kötődünk nők és férfiak, sokszínű csoportja vagyunk. Hasonló nyugtalanságot és belső tüzet érzünk, mint azok a bátor elődeink, akik 1934-es bármely nyilatkozatot megfogalmazták, nem csak a zsidó keresztény örökségből és a vallás szabadságot hirdető felvilágosult humanizmus eszméiből táplálkozunk, de el is kár közöttünk az antifasiszta elkötelezettség és a hagyomány is. Összeköz minket a szándék, hogy ellenálljunk a rasszizmus, az antiszemitizmus, a kirekesztés és megbélyegzés minden formájának. Ellenállásra szólítunk fel minden jó akaratú embert a hatalmi arroganciával szemben, amely a keresztény szabadság fogalmát kirekesztő, gyűlöl, kerekű társadalom és intézményromboló, a demokráciát és jogállamot módszeresen felszámoló politikai hazudjelszavává teszi. A nemzeti identitás nyelvét tudatosan és manipulatív módon keveri a keresztény identitás nyelvével a valóságos etikai következményeinek figyelembevétele nélkül. Nem engedhetjük, hogy elvegyék tőlünk az Isten kegyelméből elnyert szabadságot, melynek jele a keresztség is, aggodalommal tölt el bennünket a keresztény szabadság fogalmának öncélú politikai felhasználása. Célunk ennek az eredendően bibliai és teológiai fogalomnak a méltóságát visszaállítani. A keresztény szabadság a másik ember és a saját magunk megkárosításától, lebecsmérelésétől, kizsákmányolásától, semmit vételétől való szabadság és a másik ember és a saját magunk méltóságának, jogainak, becsületének védelmére való szabadság. Nem tudjuk magunkat függetleníteni a mai magyar társadalomban tapasztalható közállapotoktól, amikor a keresztény szabadság fogalmát akarjuk definiálni. Többek között ilyen kérdéseket is tartalmaz a most újkori, vagy 2019-es bármilyen hitvallás, ki lehet elégedett a mai Magyarországon, és ki nem. Azaz, hogy kivel fog ezt foglalkozni, őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjétek igazságot, mert közel van szabadításunk Ézsaiás könyvének 56. részéből az első versszakhoz. És még egy gondolat, a valódi keresztény szabadságot mindig fenyegeti az olyan politika, amely szétválaszt és izolál. Isten tegye áldottá ezt a kísérletet, kössön össze vallástól és különböző gondolatoktól, másfajta vallásúakat, gondolatokat, képviselőket, akik mind-mind megértették, hogy Isten a kereszténységben a szabadságot, és nem a kirekesztést hozta el. Ez a bármennyi hitvallás Wuppertal német városban jött létre, amely kezdetben bármennyi Ebersfeld nevet viselte, ez öt városból alakult városról van szó, amelynek ma Wuppertal neve és Bármen az egyik kerülete, és nem állja meg az előzőket, és állja meg mindazokat, akik ma fontosnak tartják fölhívni a figyelmet arra, hogy Krisztus van, szabadságunk van, és el nem, és nem el máson, másik embernek. Imádságra készülve énekeljünk el a 69-es ének első versszakán, 69-es ének első versszaka így kezdődik. Csak nem tudom, hogy ezt írtad ki, vagy egy másik papírt. 69-es? Tessék, egy volt. Te azt írtad ki, ugye? Jó. 69-es ének első versszakán egy forrás van, melyből fakad bűntörlő drágovér, ezért csodás nyugalmat ad, így bűn baj véget ér. E forrás értem, így buzó örömmel vallom ezt, Jézus a bűnért áldozott, és enyém is a kereszt. 69-es ének első versszakát énekeljük fennállva. Thank you. lélektani szabadságot, amely egy látásmódot is következményez bennünk. Nem az önmagunk szabadsága képvisel prioritás, hanem észre kell vennünk azt, amikor a másik ember valamilyen szenvedésben békjóban verdődik, észre kell venni azt, és hangunknak kell lenni, amikor mások számára hirdetni kell azt, hogy van szabadság, van megújulás, van szabadon lélegzés benned, és akkor is hirdetnünk kell a szabadságot, ha valaki nem ismeri fel benned az élet értelmét, hiszen isteni jog, az embernek adományozott jog, tőled jövő, különös drága kincs az ember szabadsága, te nem rabszolgaságban, nem megnyomorításban gondolkozol sohasem. Volt az eszközeid között az értelemre hatásnak az az eszköze, amellyel valakit levégióztál, megnyomorítottál és nevetségesítettél. Te a teremtésben már rád bíztad azt, hogy választhatunk, választ azt, ami jó, választ azt, ami nagyszerű, de jó választásában benne foglalkozik az is, hogy az ember szabadon választhat mást. Köszönjük, örökké való Isten, hogy fölismerhetjük benned az igazán szabad elvben, a szabad életben, a szabadság forrásában azt, hogy mindent nekünk adtál, és ha nem kegyelmeztél a te fiadnak, akkor megérthetjük azt, hogy mindezt értünk tetted, és mindent nekünk adtál fiaddal együtt azért, hogy visszanyerjük azt a méltóságot, amelyre mindig is teremtettél bennünket, amelyre mindig is gondoltál velünk kapcsolatban. Áldjuk, magasztaljuk szent nevedet, hogy tegyük most az advent első vasárnapján, a várakozás ünnepén, te kezdve minden dolgunkat, ezt a kezdeményezést is, amely kiállt mások megnyomorítása ellen, kiállt azért, hogy legyen szabadsága mindazoknak, akik bolond módon valami rossz utat járnak, segíts fölnyitni szemünket, segíts látni úgy, ahogy te láttatni akarsz velünk, segíts észrevenni azokat a nehézségeket, amelyeket te nem tartasz jónak. Segíts azon az optikával látni, amely csak a tőled kapott optika lehet. Örökkévaló Isten, szeretnénk most az adventban rátalálni, megérteni, hogy mi a terved, mi az akaratod velünk. Szeretnénk úgy várakozni, hogy valóság legyen a mi életünkben, Betlehem. Hogy tapasztaljuk meg, hogy érdemes elmenni mindeneken át, mindeneken keresztül abba az istálóba. És ahogy szoktuk kérni, örökkévaló Isten, légy közöttünk, áld meg jelenléteddel együtt létünket, hiszen egyébként ellenkező esetben nincs értelme annak, hogy mi összegyűltünk. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk el. Folytassuk Isten tiszteletünket a 189-es ének eléneklésével, 189-es énekünk így kezdődik. Jöjj, ments meg, ó, Immanuel, így hív, esenybe Izrael, úgy fogságba kell várnia, míg elül Isten szent fia. Esélyt, közel Immanuel, örvendezel majd Izrael. 189-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket.
Thank you. egész gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Ézsaiás könyvének 49. részében a 8. versszakkal kezdődő és 10. versszakkal befejeződő szakaszban ezt ülve hallgassátok meg. Ézsaiás könyvének 49. részéből a 8. versszakkal kezdődő szakasz így szól az Úr. Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek, megtartalak, és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kiozd az elpusztult örökségeket. Így szólván a foglyoknak, jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, légyetek elő. Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőik lesz. Nem éheznek, nem szomjuhoznak, nem bántja őket déli pál és a nap, mert aki rajtok könyörül, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi. Ézsaiás próféta Krisztus előtt 740 környékén élt, egy papi családból származó próféta, aki bejáratos volt a királyi udvarokban, 4 király ideje alatt prófétált különböző szituációkban és nehézségekben, vagy könnyebb időszakokban. Elég beszédes az ő neves, mielőtt ezt elmondanám, egyet tudunk, hogy Ezékiás alatt 695-ben volt ez Krisztus előtt, még biztos, hogy élt, és Ezékiás volt az a király, aki felfedezte a törvényt, megtalálta, és az egész népet visszavezette az Úr szolgálatába. És ez egy áldott időszaka volt Ézsaiás próféta életének, de az ő fia Manassé már nem követte apja útját, és Ézsaiás a hagyomány szerint, erre nincs semmiféle nyom a Bibliába, de mégis a hagyomány úgy tartja, hogy miközben egy odvasfába elbújt, Manassé király ketté fűrészeltette ezt a fát benne Ézsaiással. Ő neve elég beszédes, hiszen azt jelenti az ő neve többek között, hogy Isten az üdvösség, vagy az Úr segít, vagy Isten üdvössége. Emlékszem rá, hogy amikor neveket adtunk a gyermekeinknek, akkor mindig fontos volt a számunkra, hogy mit is akarunk azzal az adott névvel kifejezni, vagy mennyire tetszik nekünk az a név, és általában a név maga az a szülőknek a hitvallása, vagy a szülőknek az akarata, hogy mi is lesz az adott gyermeknek a neve, de mégis beszédesek általában a bibliai nevek, mert valahogy mindig leírják, nem mindig, újból kell kezdenem a gondolatomat, hanem sok esetben így helyesebb leírják, üzenik azt, hogy akiről szó van, az milyen ember is volt, milyen szolgálata volt, és milyen feladatot látott el abban az adott korban. Ki az, aki próféta? Általában úgy fogalmazzuk meg a prófétát, mint valamiféle látó embert, aki az adott korban, az adott szituációban talán jobban, pontosabban lát, mint a kortársak. Annyi minden alakítja a mi látásunkat, annyi aspektusból lehet látni, lehet elképzelni a jövendőt, és lehet berendezni az életünket. tegnap a Pátius felé jártunk hárman a jelenlévők közül is. Minden ilyen Pátius felei alkalmon, amikor az iskolában tanítás folyik, van előtte egy kis beszélgetés, amit felfoghatunk áhítatnak is, hogy valami olyasmit minek, ami a Biblia és az ember között valamiféle hidat alkot és hidat készít. Arról az igéről beszélgettünk, amit Jézus mond, ez az úgynevezett én vagyok sorozatnak az egyik pillére, egyik állomása volt a Bibliában, külön foglalkozunk ezzel, hogy mit jelent ki önmagáról Jézus, és ezt az én vagyok kijelentések közé szoktuk sorolni. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És erről gondolkodtunk, hogy mit is jelent ez. Amikor az ember berendezi az életét és elindul egy úton, akkor sokan vagyunk úgy, hogy sok minden izgat bennünket, vajon mik azok az alap pillérei az életnek, amelyek a mi számunkra fontosak. Mik azok az elvek, amik mellett berendezkedünk és letesszük a voksunkat, ahogy szoktuk mondani. És persze fiatalon lehet, hogy egészen más utat választunk, mert később rájövünk arra, hogy az az út kicsit görbe volt, vagy egy kicsit másfelé vitt, mint ahogyan az igazság feltételezni és az élet elvárná, hiszen Jézus ezt jelenti ki önmagáról, hogy én vagyok az út. Az az elv, az a kézzelfoghatóság, ami mellett érdemes letenni a voksot, és érdemes bennem megtalálni azt a jövendőt, amelyet az ember az önmaga számára fontosnak gondol, igazság és élet tekintetében. És olyan nehezen akart egy kézzelfoghatóvá válni a jelenlevő számára, mert Jézus lenne az út, vagy nem is nagyon gondolkoztak sokan közülük arról, hogy mi lesz a jövendő, hiszen annyira egyszerű dolgok szokták behatárolni a mi küzdelmeinket az életben, mi lesz a villanyszámlával, mi lesz a gázszámlával, rezsivel, élelemmel, ruhával, és ezek fontos dolgok. Vagy tudok-e félretenni valamit a hó végéig, vagy ha gyermekem van, az iskolában hely tud-e állni, ó, annyi ember van, aki nem tudja tisztességgel járatni gyermekét iskolában, mert nincs kellő ruházata ahhoz, hogy ott megjelenjen. El se tudjuk képzelni, hogy mennyi nyomorúság van a világban, és olyan egyszerű kritikát megfogalmazni, miközben nem tudjuk esetleg, hogy hány és hány ember van megnyomorítva, csak gazdasági szempontból. Visszakanyarodva ide, Isten az üdvösség jelenti Ézsaiásnak a neve, vagy az Úr segít, vagy Isten üdvössége. Tegnap Ildikóval egy előadáson voltunk, Tóbiás a teljes ember című darabot néztük meg, egy amatőr színház előadásában, nagyszerű volt az előadás, és ott fogalmazta meg Szevie a sokszor, hogy egy kicsit foglalkozhatnál már velem. Adhatnál valami jel magadra, mutatta Tevje, mert én olyan szegény vagyok, és annyi gazdagság van a világban, és úgy érzem, hogy kiszolgáltatott vagyok, és ugye gyötrődött a hagyomány és a kor kihívásai között, és mindig arra jutott, hogy engedni kell azoknak az emberi értékeknek, amelyek a szeretet, a másik megbecsülése, és még akkor is, hogyha ez a hagyomány felrugásával jár. Állandó párbeszéd volt a fönnvalóval. Baj az, hogy ritámban a önvalóval, baj az, hogy sok mindent nem értek, és nem tudom elfogadni, hogy Isten az üdvösség, vagy Isten üdvössége lennék, vagy az Úr segít. Hogy lehet ezt elhinni, és az ember számára érthetővé tenni? Ézsaiás úgy is vállalta a szembemenést akkor többi prófétájával, hogy nem volt az ő élete egy olyan szempontból könnyű élet, amely egy prófétáról vagy egy prófétának elképzelnénk. Ó, biztos olyan könnyű a prófétának. Egyszer volt egy ifjúsági tábor, ahol arról beszélgettem a gyerekekkel, hogy mit gondolnak, hogy milyen a próféta, és volt ott mindenféle ötlet. Hát meg kellett állapodnunk a végén, hogy a próféta ugyanolyan húsvér ember, mint mi vagyunk. Csak attól próféta, hogy meri elvállalni azt, hogy Istenben van az üdvösség, hogy a remény, a jövő, az élet, és minden, ami az embert izgatja és fontosnak gondolja, az mind-mind megtalálható Jézus Krisztusban, akit adventben várunk. Most, amikor felolvastam számotokra azt, hogy miért is, vagy miről is fog szólni ez a délutáni együttlét, vajon minden esetben gondoltad, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mit jelent az Úr szolgájának lenni, mit jelent az Úr kedves esztendejét hirdetni? Vajon az csak egy egyszerű gondolat, megfogalmazás, gondolati fogalmaknak a fűzére, vagy pedig van annak gyakorlati konzekvenciája, hogy nem lehet vakon és süketen járni a bennünket körülvevő világban. Legyetek józanok, mondja a Szentírás. Vegyétek észre, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, menjen be a mennyeknek országába. Mert lehet építeni templomokat másik országban, miközben itt meg lehet gyalázni faji alapon, vallási alapon embereket, és nem fogja az egyik anulálni a másikat, hanem ahogy az írás mondja, az örökkévaló mondja, a cselekedeteid alapján foglak megítélni. Így szól az örökkévaló Isten, jó kedvem idején én meghallgattalak. Ez a szakasza Ézsaiás könyvének sokak szerint a úgynevezett második Ézsaiás, ami a fogság idejére tehető, ezeknek a proféciáknak, ezeknek az üzeneteknek az ideje a fogságra teendő, amikor mindenki arra várt ez a 40. résztől az 55. részig terjedő szakasz, hogy jöjjön már el a Messiás, egy úgynevezett adventben éltek, jöjjön már el, és szabadítson meg bennünket. Amikor elhangzik az, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor ennek melyik részét szeretnéd a magadénak vallani? Egy hegyre mászás, vagy egy csúcs meghódítása jut most eszembe, hogy az embernek elmegy már a kétharmada tájékán, de lehet, hogy az egyharmada tájékán, és a kedve attól, hogy végig menjen, főleg, hogyha óriási a emelkedő a lejtő, és az ember kikapja a tüdejét, ahogy szokták mondani, amíg eljut odáig, elmegy a kedve, és már a az egyharmadánál is azt képzeli, hogy megmászta a csúcsot. Ekkora része izgat engem annak a kérdésnek, ami Jézus Krisztusban fogalmazódik meg az Úr jókedvének ideje táján, mert hisz itt erről van szó. Akkor van Istennek jókedve, amikor Jézus Krisztusra néz, és ez kétségtelenül Jézus Krisztusról szóló profécia, Jézus Krisztusról szóló ígéret. Jókedvem idején én meghallgattalak. Küldtem valakit, aki téged majd a szabadulás napjára fog segíteni, és fogalmazza itt meg, hogy a szabadulás napján segítettelek. Galácia levélben Pál apostol arról beszél, hogy az idők teljessége jött el, amikor Jézus Krisztusban Isten közel jött az emberiséghez. Vagy az Efézusi levélben azt olvashatjuk, hogy Krisztus a mi békességünk, hogy kibékítsen mind a távollevőkkel, és mind a közelvalókkal, összebékítsen mindenkit. Isten jókedve jött el, jókedvének idején, meg fognak tartani. És valami olyan státuszod lesz, amely mindenki számára jó lesz, a lankadt karokat fel fogod emelni, a fáradt lábakat új erővel fogod megtölteni, a békétleneket megbékíted, és a depresszióban szenvedőknek utat fogsz mutatni. Nagyon érdekes riportot hallgattunk tegnap a rádióban, miközben itt autóztunk hazajövő Tápió feléről. Valaki elmondta, hogy hogyan jött ki egy pszichés problémából, és hogyan látott új perspektívát, hogyan érezte meg, és hogyan segítették ahhoz, hogy nem szabad engedni, hogy az ember, hogy az emberen elhatalmaskodjék az az űr, ami pszichésen adlóra küldi, bocsánat, a vulgáris kifejezés. Ez nagyon érdekes. Lépcsőfokokon keresztül magyarázta el, hogy ő hogy jött ki ebből a betegségből, és többek között elmondta, hogy amikor gyermeket várt, megszűnt a depressziója, megszűnt az a nehézség, amely nehézség teljes letargiába taszította. Amikor valami új akar megszületni benned, akkor eljön számodra a fény. Azt állítja Isten, hogy neki van jó kedve. Az idők teljességének idején elküldi önmagát Jézus Krisztusban, aki újat hozhat elő, ami megfoganhat benned, és fáradt vagy, nehezen jársz, erőtlenedtél. Jézus Krisztusban van reménység. Így fogok szólni a foglyokhoz, mondja, jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő, és az utakon legelnek, és minden halmakon legelőjük lesz. Gyertek ki, világosságra gyertek, és ültök a sötétben, mint ahogy ez a riport alany ült a nyomorúság közepén, és hirtelen valami elindította az ő számára a reményt. Ilyen nagyszerű az, hogyha a számodra a remény, az út, az igazság és az élet megfogalmazható Jézus Krisztusban. Nem éhetnek, nem szomjúhoznak, és nem bántja őket déli váb. Biztos, hogy nincs itt senki olyan, aki ne tudnám, hogy mit jelent a déli váb, de egy percig álljunk meg ennél, mert annyi valóságnak tűnő kép tolul elénk, miközben az utat járjuk. És azt hiszük, hogy már miénk az a valóság, amiért annyit küzdöttünk. Az a számunkra az élet, mikor odaérünk, kiderül, hogy délibáb volt az egész. Máshol arról beszél az írás, hogy tóvá válik a délibáb. Ugye egy pusztában, egy sivatagban menő ember számára a legborzalmasabb, amikor szomjúság gyötri, hogy azt látja, hogy ott tóban víz van, és mikor odaér, semmi sincs ott. Az éltető víz a tied lesz, az a képzelgés, az a elvárás és az a kép, amit eddig mindig elértél és rádöbbentél, hogy nem az az igazság, az valóság lesz. Mert aki rajtad könyörült, vezetett téged, ő a vizek forrásához fog vezetni. Egyszerre szól ez a profécia Jézus Krisztusról, és egyszerre szól azokról, akik elmerik hinni, hogy benne van az út. Arról beszél Jézus maga, hogy nagyobb dolgokat fogunk majd cselekedni. Arról beszél és arra bátorít, hogy ha mered hinni, hogy Jézus Krisztusban eljött az örökké való Isten hozzád, most a várakozásban döntésre fogsz tudni jutni, hogy elközelített hozzád a megváltó, valósággá vált. Nagyobb dolgokat fogsz cselekedni. Mi az a nagyobb? Nem lehet más nagyobb dolgot tenni, mint az örökké való Istenről beszélni, hogy tóvá válik a déli bánk, hogy élő vizek forrásához lehet jutni, amely éltető erőt ad mindannyiunk számára. Ó, áldja meg Isten a mi várakozásunkat, a mi adventünket. Azzal a gondolattal szeretném befejezni a mondandómat, amit Pál apostol fogalmaz meg az Efézusi levélben, hogy magának kiválasztott ő benne bennünket az örökkévaló Isten. Nem izgat téged ez a dolog, hogy Istené lehetsz? Kiválasztott Jézus Krisztusban téged. Áldja meg az örökkévaló az adventöt, a várakozást, legyen valóságá a déli vár, legyen nagyszerű élmény, miközben a vizek forrásához érkezel, és annál nagyobb öröm, mint ha valakit a vizek forrásához vezethetsz, nincsen. Amen. Kettőszáznegyvenhetes ének első versszakát énekeljük. Mi drága, nekünk ez a jó hír, mi édes öröm tetszeng.
valamennyiszer kezdítek, vagy én emlékezhetem, de hasonlatos képen vette a pohárt is, mert utána hasonlát mondta, és ezt mondta, e pohár hamadói szövetség az én kérem által, elsevetjétek valamennyiszer így szántok az én emlékezhetem, mert valamennyiszer kezdítek a kenyeret, és így szántok e pohárt az Úrnak halálát. Tűzessétek még elkezdeni. Hogy bátorítsak mindenkit, hogy tegyen is az Úr vasaráján, amely az ő vasarája van emlékezünk, ilyen nagyszerű dolgot tett ő, mi életünk az ő kedves esztendejében, az ő jó kedvének idején, amikor élő videk forrásához vezetett el bennünket. Énekeinkre a megkezdett ének következő versakát és a kérdésünk az Úr vasaráját mindenki. fogadott helyen is közben, amikor a következő felszaknak a világvezető adéknak. Csütörtökön 7 órától, imaóra azt követően biblióóra, nem tudom, hogy a héten van-e női óra.
Szombaton délután.
Szombaton délután 5 órától női óra, vasárnap pedig. Második vasárnap lévén, most nagyon gyorsan jött el ez a vasárnap, és nem is kapcsoltam, de a gyerekek vasárnapja, tehát bácsinál lesz jövő vasárnap délután 4 órakor, csak még nem tudom megmondani, hogy ki lesz, de bátran jöjjön. Karácsonyi kézműves foglalkozás, gondolom mindenféle, olyasmi, ami Mikulás is karácsony. Egyfélben. Mindenkit invitálunk, jöjjünk bátran és hátra oda tudjuk tenni a karácsonyi palmára, vagy legalábbis a karácsonyi asztalra, amit készítünk. Van valami kérdése, említeni valója, hogy maradjon észrevétele. Szeretném még kérdezni, hogy csütörtökön délelőtt 11 órakor lesz itt egy búcsúztató Isten tisztelet. Temetés, gondoljuk, hogy ászolókra.
Kisdődök, hogy kinek van?
Nem. Ha nincsen semmi hozzátűzni valónk, akkor álljunk föl, fogadjuk az áldást, és utána záróidőként az utolsó verszakát, amelyet beszéljük, nem is énekeljük el. Istennek áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, és adja békességet neked. Amen.